A vörös félhold. Másnap Tímár csak ugyan együtt árverezett az elsüllyedt gabonára a többi kupecekkel és molnárokkal. Azok potomárakat ígértek, nehány garast mérőnként. Tímár megunta a garasozást, belekiáltott, hogy 10 000 forintot megáld az egész hajó teherért. Arra a szóra aztán úgy szétfutottak a többi kótyavetyélők, hogy vissza sem lehetett volna hinni őket többet. Az árverező bíró elütötte Tímárra a vételt, és átadta neki az egész hajóterhet, mint tulajdonát. Minden ember azt mondta Tímárra, hogy bolond, mit fog ő kezdeni annyi nagy tömeg ázott gabonával. Ő pedig aztán két deregét egymáshoz köttetve, s azokat az elsüllyedt hajó tetőzetéhez kapcsokkal megerősítve, hozzákezdett a hajóteher kihordatásához. A hajó helyzetében tegnap óta az a változás történt, hogy a hátulja lejjebb süllyedt, s ezáltal az eleje kiemelkedett a vízből. A két kabin közül az egyik egészen szárazon áll most. Tímár beleköltözött abba a kabinba, és aztán hozzálátott a nehéz munkához. A hajó födelét felszakíták, s az emelődarú segélyével egyenként húzgálták fel a zsákokat, miket elébb a kabin mellé raktak, hogy a víz kicsorogjon belőlük, s azután onnan egy harmadik deregébe rakták azokat, kiszállították a partra, ott gyékényeket terítettek széllyel, azokra a búzát kiöntötték, széthárították. Tímár az alatt alkudozott a molnárokkal a rögtöni örlés iránt. Az idő kedvezett, szél fújt, a búza hamar száradt. Csak elég gyorsan menne a munka. És azután számolgatott magában. Ami kevés készpénze volt, azt most mind abba öli bele, hogy a munkásokat fizesse, és azután, ha nem sikerül a vállalat, akkor igazán koldussá van téve. Fabula János meg is mondta előre, hogy nem vár a biztosra egyéb, mint ilyen bolond vásár után az utolsó zsákot a fejére rántani, és aztán beleugrani a Dunába. Tímárnak mindenféle gondolatok jártak keresztül kasul az agyában, ezerféle nyugtalan gondolat, melynek se kezdete, se vége. Elnézte napestig, hogy egyik zsákot a másik után hogy támogatják a kabin falához. Minden zsáknak egyforma bélyege van. Egy kerék, 5 küllővel, fekete festékkel a zsákra nyomva. Mégis okosabb lett volna annak a menekvőnek ennyi búza értéket a táskájába rejteni aranyképpen, de hát valóban ennyiért üldözték volna őt oly szívósan. Érdemes volt ezért szökni, mérget venni. Késő délutánig folyt így a munka, s még nem volt több szárazra mentve 3 000 zsáknál. Tímár 2-ös bért ígérgetett a munkásoknak, ha megtoldják a napot. Ami búza még éjszaka a víz alatt hál, abból már alig lesz kenyér. Azok megfeszített buzgalommal láttak a munkához. A szél elsöpörte a felhőket, s a félhold megint ott állt az alkonyégen. Vörös volt az ég is, a hold is. Mit kísértezte engem, mondá magában Tímár, s hátat fordított a holdnak, hogy ne lássa. S amint a holdnak háttal fordulva a víz alul kihúzott zsákokat számlálja, ismét megjelenik előtte a vörös hold. Ezúttal a vörös félhold egy zsák oldalára festve. Ahol a többinél az a kerék volt az 5 küllővel, ott volt ezen a kereskedelmi billog a félhold cinóberral festve. Tímárnak egész teste összeborzadt, lelke teste szíve fázott. Ez volt az. Ezt értette a haldokló utolsó szavával, de nem volt vagy bizalma, vagy ideje végig elmondani, amit akart. Mi van hát ez alatt a félhold alatt? Tímár, mikor a teherhordók odább mentek, megfogta azt a zsákot, s bevitte azt a kabinba. Senki sem vette észre, és azután bezárta a kabin ajtaját. A munkások még 2 óra hosszat dolgoztak, de már akkor ki voltak fáradva, átázva, fázva víztől, széltől, nem győzték tovább a munkát. A többi maradt holnapra. A fáradt emberek siettek a közel fekvő csárdába, ahol meleget és ételt italt kapni. Tímár egyedül maradt a hajón. Azt mondá, összeszámolja a partra mentett zsákokat, a kis ladikon majd kievez egyedül. A hold ismét elérte már a víz színét alsó szarvával, s besütött a kabin ablakán. Tímárnak a keze reszketett a láztól. Midőn kését kinyitotta, saját kezét metszette meg vele legelőször is, s akkor aztán saját vérével még vörös csillagokat is festett a vörös félhold mellé a zsákra. Felvágta a zsák kötőjét a nyílásnál, mélyen belemarkolt, szép, tiszta búza volt benne. Aztán kifejti az alsó szegleteit. Szép, tiszta búza ömlött ki belőle. Akkor végighasítá az egész zsákot, s a szétomló búza közül egy hosszúkás bőrzacskó esett lábai elé. A zacskón lakat volt. Azt letörte, és aztán kiönté annak tartalmát az ágyra. Ugyanazon ágyra, melyen amaz élő alabástrom szobor feküdt előtte egyszer. Minő látvány volt az a hold világossága mellett. Egész füzérek szíra húzott gyűrükből, miknek kövei brilliantok, zafírok, smaragdok, karberecek opállal, türkizzel rakva, gyöngyfűzérek magyaró nagyságú szemekből, egy nyaklánc csupa gyémánt szoliterekből, és aztán egy ahátszelence, melyet midőn felnyitott, egy egész halmaz gyémánt és rubin villogott eléje. Boglárok, lánckötőcsatok egész halommal, s azokba foglaltan az ékszerészet ritkaságai, amiket a műszeretők egymásra árvereznek. Macskaszemfényű sziderítek, kámeának faragott plazmák, tűzopálok, keleti akvamarinok, sötétkék fénnyel, vörös topázok, a ritka rózsaszín pirok, a napkőnek nevezett gyöngyházfényű adulár, a színváltoztató labrador, a karmazsin piros spinel, antik remek vésművek, korál, borostyánkő, Spietra Degittóból. Fejedelmi gyűjtemény. Egy kristálydobozban voltak példányai azoknak a ritkán mutogatott platina talléroknak, miket az orosz cár az Unkiár Szkelleszi békekötéskor küldött Sztambulba. Végül négy tekercs gördült ki a zsák fenekéről. Egyet felnyitott Tímár. 500 louis d'or volt benne. Egy kincs volt ott. 1 milliónyi érték. Ezért már érdemes volt ágyunaszádokat, szagláló kémeket utána futtatni a menekvőnek. Ezért már érdemes volt annak a Dunafenekére menekülni, hogy üldözői kezére ne jusson az. Ezért lehetett vihar közepet átvándorolni a vaskapun. 1 milliót vitt magával a Szent Borbála. Ez nem káprázat, nem álom. Ez való. Ali Csorbadzsi kincsei ott hevernek a nedves szőnyegen, melyel egykor Tímea takaródzott. Aki ismeri gyöngynek, drágakőnek értékét, az hozzávethet, hogy Ali Csorbadzsi nem volt hiába Kandia kormányzója, s a gázné őre. Tímár elkábultan ült le az ágy szélére, reszkető kezében tartva az ahát szelencét, melynek gyémánt halmaza a holdsugárban billogott. Mereven bámult ki az ablakon besütő holdra, annak ismét, mintha szeme, szája volna, ahogy a naptárban festik, s mintha beszélgetésbe elegyednék a halandó emberrel. Kié most ez a sok kincs? Hát kié volna, mint a tied? Megvetted az elsüllyedt hajóterhet úgy, ahogy áll, zsákostól, búzástól. Kockáztattad, hogy nyakadon vesz, s lesz belőle rothadt szemét, bűzhött trágya, lett belőle arany és drágakő. Amit megvettél, az a tied. Te jóhiszeműleg árvereztél. Te nem tudhattad, hogy mit rejt még magában az a hajó. Beszélt neked ugyan valamit a haldokló a vörös félholdról, s te találgattad, mi az, magad is töprengtél rajta, hogy mint lehet csak ennyi vagyona az üldözöttnek, amennyi látható. Most már érted is az összefüggést sejtelmeid között, de hisz akkor, mikor a hajóterhet megvetted, még nem értetted azt. Egészen más célból vetted meg azt a sok ázott búzát. Szegény katonáknak akartál belőle édes és keserű kenyeret süttetni. A sors másra fordította a dolgot. Látod, hogy ez a sors intése? A sors nem akarta engedni, hogy 20 000 szegény katona rovására nyomorúságos nyereségen kapkodj. Mást hozott eléd. Tehát amidőn a rosszat a sors megakadályozta, akkor okvetlenül jó az, amit előidézett. Ki is lehetnének ezek a kincsek? A szultán bizonyosan sanyargató hadjáratokban rabolta azokat össze. A kincstárnok hihetőleg elrabolta azokat a szultántól. A Duna elrabolta mind a kettőtől. Most a senkié azok, a tieid, csak olyan jogon a te kincseid, mint a szultáné, a kazniáré, meg a Dunáé, Hatímeáé. Ennél a kérdésnél egy fekete, hosszú, vékony felhő állt a hold előtt keresztül, mintha kétfelé vágta volna azt. Tímár sokáig elgondolkozott. A hold kibújt a felhővonal alul. Annál jobb rád nézve, Ugye, hogy a szegény ember milyen komisz ember? Azt leszidják, ha kötelességét végezte, azt gazembernek nevezik, ha szerencsétlenség éri, annak engedik, hogy magát a fára kösse, ha élni nem tud, azt nem gyógyítják meg a szép leányok, ha fáj a szíve, a szegény ember komisz ember, s milyen dicső a gazdag ember? Hogy áldják, hogy keresik a barátságát, hogy kérnek tanácsot az eszétől, hogy bízzák rá az ország sorsát, hogy bolondulnak utána a nők? Ugye, hogy egy köszönöm szépen sem hallották az ajkairól soha? Mi lenne abból, ha most te ezt a kincset, ahogy megtaláltad, odavinnéd, letennéd a lábaihoz, s azt mondanád neki, íme, ez a tied, most hoztam a vízfenekéről neked. Legelőször is nem értené meg, hogy mi ez. Mit tud ő arról, hogy egy doboz gyémánt ére többet, vagy egy doboz cukros sütemény? Hiszen gyermek! Azután nem is jutna az ő kezébe, mert azt rögtön lefoglalná a gyámapja, az majd elharácsolná, elsikkasztaná 9/10 részét, hiszen senki sem ellenőrizheti, titokban értékesíthető kincs ez. S végre, ha mind tíme, ha kapná is meg, mi lenne a vége? Ő gazdag úrhölgy lenne, aki téged a maga fényes polcáról még csak meg sem fog látni soha, te pedig maradsz szegény, kopott hajós Schreiber, akinek még csak álmodnod is őrültség lenne ő felőle. Most pedig megfordítva lesz a dolog. Te fogsz gazdag ember lenni, és ő lesz a szegény. Nem így kívántad-e magad is a sors túl? No hát így történt. Te hoztad a hajó útjába veszedelmes tőkét, amitől az elsüllyed? Nem. Rosszat akarsz e te Tímeával? Nem. Hiszen nem akarod te megtartani a kincseket magadnak, amikre rátaláltál. Értékesíteni akarod azokat, szaporítani, még többre növelni, s majd mikor ezeknek alapján a második, a harmadik milliót is megszerezted, akkor odaléphetsz a szegény leányhoz, s azt mondod neki, legyen ez mind a tied, és én is vele. Hát rosszat akarsz e te ezzel? Csak azért akarsz gazdaggá lenni, hogy őt boldoggá tehesd, alhatol nyugodt lelkiismerettel ezen a jó szándékodon. A hold félig alásüllyedt már a Dunába. Csak az egyik ága állt ki a vízből, mint egy tűztorony. Sugárképe a habokban egész a hajó orráig elnyúlt, s minden sugár, minden hullám Tímárhoz beszélt. És mind azt beszélte neki, hogy itt a szerencse a kezedben, ragad meg, tedd el, senki nem tud erről semmit, az egyetlen ember, aki tudta, fekszik a Duna fenekén. Tímár hallgatá a hold szavait, a habok beszédét, s azt a titokzatos szózatot, ami oda bendobog, és homlokán a hideg veríték csurgott alá. A hold utolsó tűzcsúcsát is lehúzta a víztükör alá, s végsugarával ezt mondá Tímárnak. Gazdag vagy, úr vagy. Hanem amint egészen sötét lett, egy hang a hallgató sötétség közepett, egy hang onnan belül, e szót súgá fülébe. Tolvaj vagy? Egy óra múlva a négy lovas gyors szekér vágtatott lóhalálában végig a Szőnyi országúton, s mikor a Szent András tornya a 11-et verte, a gyors szekér ott állt meg, az Anglia mellett, a kétfejű sasos kapu előtt. Tímár sebesen ugrott le róla, és sietett be a házba. Várták.